Testvéreim, a János írása szerinti evangéliumból olvasom a 13. fejezetnek első 16 versét. A húsvét ünnepe előtt tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jó lehet, szerette öveit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben az ördög már belesugalt a Judás Iskáriótesnek, Simon fiának a szívébe, hogy árulja el őt. Mivel Jézus tudta, hogy az Atya minden kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, te azt most nem érted, de később megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak nincs szüksége másra, csak hogy a lábát megmossák, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, ki árulja el. Azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és fölvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és azt mondta neki: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Kedves testvéreim, mi lehet a magyarázata annak, hogy ez a történet csak a János írása szerinti evangéliumban olvasható, a másik háromban nem? Még feltűnőbb a különbség, ha hozzátesszük, hogy ebben az evangéliumban viszont nincs szó az úrvacsora szereztetéséről. Kialakult tehát a négy evangélium egybevetéséből ez a furcsa kép, hogy az első három, Máté, Márk, Lukács, leírják az úrvacsora szereztetését, de nem beszélnek a lábmosásról, pedig ugyanazon estén történt. János leírja a lábmosást, és nem írja le az úrvacsora szereztetését, pedig ugyanazon az estén történt. Mi lehet a magyarázata, hogy az egyik kiemeli ezt, elhallgatja a többit, a másik elhallgatja ezt, és kiemeli a másikat? Sok fejtörést okozott ez a Biblia tudósoknak, és különféle magyarázatok születtek. A legáltalánosabb magyarázat az, hogy János, aki legkésőbb írta, évtizedekkel később írta az evangéliumot a többiek után, János már jól ismerte az úrvacsora ügyet, és föltételezte, hogy az olvasói is ismerik jól, tehát, hogy úgy mondjam, nem pazarolt helyet, időt, teret annak a leírására, hiszen azt mindenki tudta, csak kiegészítette ezzel, ami azokból kimaradt. Ez egy ilyen békéltető magyarázat, hogy ezt a problémát egy ilyen békéltetéssel összehozzák. János tehát tudott természetesen az úrvacsoráról, de nem írta le, mert azt már a többiek leírták, ő csak kiegészítette. Megvallom, nem tetszik nekem ez a magyarázat, én inkább egy másik magyarázat felé hajlok, abban több mélységet gyanítok, sejtek. Tudnék, az a magyarázat tetszik nekem jobban, hogy amikor János írta ezt az evangéliumot, már bizonyos aggodalom töltötte el a szívét a kereszténység fejlődését illetően. Hiszen ő a századforduló táján írta ezt az evangéliumot, tehát sok évtized telt el a szereztetés óta, és az alatt a kereszténység elindult egy bizonyos úton. És Jánost e másik magyarázat szerint aggasztotta az az út, amelyikre elindult a kereszténység. Nevezetesen aggasztotta az, hogy a mágia, a varázslat felé sodródik a kereszténység, amikor is az úrvacsora lassan olyan varázscselekménnyé lesz, olyan csoda gyógyulásoknak az alkalmává, szóval elveszíti azt az üzenetét, azt az eredeti gondolatot, amit Jézus belehelyezett, eltolódik az úrvacsora a varázslatos, mágikus cselekedetek felé, és elvész a lényeg benne. És ezért János ezt írta meg, amiben az ő gondolata szerint a lényeg ugyanúgy benne van, mint az úrvacsorában. Mondom, nekem jobban tetszik ez a gondolat. János a lényegre akarja terelni a figyelmet, vissza akarja igazítani a kereszténységet a helyes útra, és a lábmosásnak ez a jelenete vissza segítheti a kereszténységet abban az eredeti irányba, amelyikbe Jézus elindította övéinek a mozgalmát. Aztán az is feltűnő ebben a történetben, hogy nem az elején történik a lábmosás, mielőtt leültek volna, vagy hozzáfogtak volna a vacsorához, hanem itt az ige egészen világosan mondja, hogy Jézus fölkelt a vacsorától, letette felső ruhát, és elvégezte a lábmosást. Ez megint kell, hogy elgondolkoztasson minket. A helyzet tehát az, hogy összejöttek, leültek, elkezdődött a vacsora, már folyt ez a vacsora, és egyszer csak Jézus fölkel, leteszi a felsőt, és elvégzi a lábmosást. Mi indíthatta erre? Itt megint a többi evangéliummal való egybevetés segít. Tudnék, a többi evangéliumokban, a másik három evangéliumban arról van szó, hogy még ezen a vacsorán is kiújult az a vita, hogy vajon közülünk ki a nagyobb. Még ezen a vacsorán is ez volt a téma, hogy ki a nagyobb. Közeledik az Isten országa, talán még mindig ott merengették ezt az álmot a szívükben, hogy dicsőségesen, hatalmasan, mennyei pompával betör az Isten országa, a szolga Jézus megdicsőül, és akkor ők ott körülötte lesznek, és ki a legnagyobb. És talán, amikor Jézus hallotta ezt, tudjuk azt, hogy ő nem csak a szavakat hallotta, a lelkekbe is bele tudott hallgatni, ami a lelkek mélyén volt, azt is hallotta. Amikor hallotta ezt, amikor átélte, hogy ime az utolsó együttlét az övéivel test szerint, akkor még mindig erről van szó, akkor indult föl arra, hogy otthagyja a vacsorát és elvégezze a lábmosást, és még egy utolsó félreérthetetlen, felejthetetlen tanítást adjon arról, hogy hát emberek, értsétek meg végre, hogy miről van szó. Azt lehet mondani, hogy összefoglalta ebbe a különös cselekedetbe a lényeget. Ezen a héten megszoktuk azt, hogy a kárpit
képletében gondolkozunk. Jézus útnyitóul behatolt a kárpit mögé. Van ez a világ a kárpit és a kárpiton innen, és van egy világ a kárpiton túl, és azt fürkésztük ezen a héten, hogy vajon azon a kárpiton túli világon belül mi van, ki lakozik ott, és milyen gondolata van annak, aki ott van. Nos, ebbe a gondolkodásba belehelyezkedve azt kell mondani, hogy Jézus hozta a lényeget, hogy ott a kárpiton túl mi van. Hát alig merem kimondani a szót, mert annyira elgyilkoltuk, elgyaláztuk ezt a szót, hogy szeretet. Hát mégiscsak azt kell mondani, hogy hozza Jézus ezt a valóságot, hogy ott a kárpiton túl ez van, ilyesmi, onnét ilyen üzenetek jönnek át. De nagyon jó éppen a lábmosás arra, hogy ezt az elgyalázott szót, hogy szeretet, egy kicsit megtisztogassa, egy kicsit eredeti szépségébe mutassa föl közöttünk. Egy szót hozzáteszek, és akkor mindjárt világosabb lesz a bibliai, a mennyei értelme a szónak. Hozzáteszem ezt, hogy alázatos szeretet. Csak hát persze ezt is meg kell tisztogatni megint, mert az alázathoz alázatoskodás tartozik, meghunyászkodás tartozik hozzá, és itt igazán nem ilyesmiről van szó. Tehát egy kicsit ezen gondolkozzunk, hogy mi az, hogy alázat, és milyen az alázatos szeretet. Egy nagyon egyszerű példán szeretném megmutatni az alázatnak a két formáját. Assisi Ferencre hivatkozom. Egyszer a pápánál járt Assisi Ferenc, nagyon tisztelte. Abban a középkori gondolkodásban élt, hogy a pápa valóban különlegesen Isten embere, és ehhez képest viselkedett, amikor oda került a pápa elé, letérdelt, és minden tiszteletet megadott, amit akkor meg kellett adni a pápának. Alázatos volt, azt hiszi Ferenc, amikor ezt cselekedte, mondhatjuk, hogy igen, alázatos. Mondhatta volna valami isteni küldetés tudattal, hogy én bennem több Szentlélek van, mint te benned. De nem mondta, hanem elfogadta a rendet, az egyház rendjét, letérdelt, megcsókolta a lábát vagy kezét, ahogy akkor illet, alázatos volt mondjuk. De ugyanez az Assisi Ferenc egyszer egy koldussal találkozván megcsókolta, megmosta a lábát, megetette, megpihentette. Alázatos volt. Tegyük egymás mellé ezt a két alázatot. A pápa előtt letérdelt, és a koldus előtt letérdelt. Azt kell mondani, a pápa előtti letérdelése nem alázat volt igazán. Amit kellett tennie, azt tette. Alázat igazán akkor volt, amikor a koldus előtt térdelte, és a koldusnak mosta meg a lábát, és a koldust etette meg, vendégelte meg. Vagyis, testvéreim, más dolog az, amikor a kicsi a nagy előtt meghajol, és ha szabad így mondani, egész más, amikor a nagy a kicsi előtt meghajol. Az nem alázat, ha egy kicsi ember meghajol a nagy előtt. Ez kijár a nagynak. Alázatról csak ott beszélhetünk, ahol a nagy lehajol, mint ahogy ebben az esetben, és megmossa a kicsik lábát. Jézus alázatos volt. Ebben az alázatban nem maga az alázat volt, és az alázat megmutatása volt a cél, hanem szerintem abból a kárpiton túli világból átragyogott valami ebbe a gesztusba. És ezt a valamit most így mondom, testvéreim, átragyogott a túlani világból ez a lelkület, az a indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztusban, az a lelkület, indulat, átragyogott az a lelkület, hogy az Isten, az örökké való Isten nagynak tekinti a kicsi nyomorult embert. Tehát az én megítélésem szerint ebben a jelenetben nem csak Jézuson van hangsúly, hanem legalább úgy a tanítványokon. Ahogy Jézus lehajol és megmossa a lábukat, megmutatja nekik, hogy nagyok. Nem úgy, ahogy ők vitáznak egymás, hogy melyikünk nagyobb. Nagyok úgy, hogy a legnagyobb befogadta őket szeretetébe. A nagyságnak valami egészen új definíciója volt ebben a mozdulatban, ahogyan Jézus megmosta a tanítványok lábát. És ezt az üzenetet hozta, ezt a világosságot ragyogtatta át a Kárpiton túról, hogy Isten nagynak látja az embert. Van egy ilyen civakodás egymás között, hogy én nagyobb vagyok, mint te, meg van egy tülekedés egymás fölé kerekedni, egymás letaposni. Van ilyen is, ez a megromlott vetülete az eredetinek. Az eredeti az, hogy nagy az ember valóban. Isten közeli nagy az ember. És Jézus ezzel a szolgálatával azt bizonyította, hogy az ő küldetése az volt, hogy az ember nagyságát megvalósítsa. Van egy másfajta megvalósítása a nagyságnak, nem csak az, hogy letaposom a másikat, és annak a hulláján át leszek nagyobb, hanem az, hogy az isteni világosságot, szeretetet, azt a másik energiarendszert, mondjuk így biblikusan, Isten szent lelkét befogadom, és az emel engem önmagam fölé, és ez az igazi nagyság. Jézus tehát, amikor megmosta a tanítványok lábát, valami üzenetet hozott a másik világból, az ember nagyságáról. És itt egy kicsit akár foglalkozhatunk ezzel a mai nagyon divatos szóval, hogy semmi. Tudjátok, itt a szószéken is elég sokszor emlegetem ezt az egzisztencialista kifejezést, hogy a semmi. Hát testvéreim, a semminek is van különféle variációja. Van olyan, hogy még semmi, mert még nem lett még senki, még nem alakult ki semmi. És van olyan, hogy már semmi, már megint semmi. Egyszerű képet használva lehet egy asszony, egy anya, akinek még nincs gyereke. A még semmi állapotában. Még nem tudja, hogy mi az, hogy gyerek. Még semmi. És lehet egy asszony, akinek meghalt a gyermeke, és a már semmi állapotában van. Gondoljátok, hogy a különbség az, hogy még semmi, és már semmi. Most testvéreim, az embert fenyegeti a már semmi állapota. Az ember az az isteni nagyság, aki hullik szét a semmibe. Akár mennyit vitázunk az egzisztencialista filozófiával, ebben az élet élményben sok igazság van. Az ember az az Istentől teremtett nagy valaki, kevéssel tettett kisebbé az Istennél vagy az angyaloknál, ahogy mondja 8. Zsoltár. Az ember az a nagy, aki semmivé hullik szét. És ha most ezt a filozófikus gondolatmenetet ezekre a szegény 12-kre, apostolokra alkalmazzuk, úgy lehet mondani, hogy hát ezek alapjában senkik voltak, szerény kis senkik, halászok, egyszerű emberek. Aztán Jézus közelében kezdtek valakivé lenni. És most a nagy csütörtök estéjén a Golgotai keresztnek már odavetülő árnyékában fenyegette őket, hogy az ismét semmi, a megint semmi állapotába hullanak vissza. És ez gonoszabb állapot, mint valaha voltak benne. Ha ez a 12 megint a semmibe hullik szét, az állapota az aztán igazán a kárhozat lesz. És meggyőződésem szerint ebben a lábmosásban benne van az is, hogy értsétek meg, hogy nem semmisül meg ez az ügy, ti se semmisültök meg, nagy ez az ügy, de értsétek meg már végre, hogy miről van szó. Nagy az ember, úgy nagy, hogy onnét a Kárpiton túlról erők emelik, erők teljesítik ki az ember létet. Ez a nagy ember, aki a semmibe hullik szét, ez valami isteni egybeölelésbe részesül, elkezd növekedni, elkezd gyógyulni, az élete kezd kiteljesedni, és így lesz nagyjá. Hagyjátok abba ezt a vitát, hogy te vagy nagyobb, én vagyok nagyobb, ki nagyobb közöttünk. Eszméljetek rá az isteni nagyságra. Jézus úgy látja, hogy végső válságban vannak ők, akik nem értik a dolgot. És ebben a lábmosásban valami felejthetetlen, valami utolsó jelt ad onnét a Kárpiton túlról, hogy ott milyen világ van, hogy Isten hogyan szemléli az embert. És most egy kicsit a közelebbieket is szemügyre vévén, igazából nem az a megrendítő, ahogyan Péterrel vitázik Jézus, engeded, nem engeded. Itt csöndben ott van az a része a dolognak, hogy Jézus Júdás lábát is megmosta. Erről nem szól külön az ige, de benne van. Néhány sorral odébb van róla szó, hogy aztán visszaül az asztalhoz, Jézus folytatja a vacsorát, megkínálja Júdást azzal a bizonyos falattal, és utána megy el Júdás. Tehát egy kicsit most rendüljünk meg ezen, hogy Júdás ott volt, Júdás engedte, Júdásnak nem volt egyetlen zokszava sem, az én lábamat mosod meg. Vajon mit gondolt Júdás akkor, amikor az ő lábát mosta Jézus? Nem valami szánalmas gondolat volt benne, valami ilyen, hogy hát ez a szegény Jézus, mit tud ez arról, hogy én mire készülök? Ilyen tudatlan szegény, hát még itt tart ez a Jézus, vagy még itt tartunk, mert ott van, hogy már belesugalta a sátán, hogy árulja Jézust. Tehát Judás szívében készen volt az árulás, amikor Jézus odahajolt és megmosta a lábát. Nem tudjuk pontosan, hogy Judás szívében mi volt. Én nekem az a gyanú, mondom, egy olyan szánakozás volt, hogy szegény Jézus, hát te így csinálod a dolgodat, tehát ezt nem lehet tovább tűrni. De Jézus szívében mi volt, amikor Judás lábát mosta? Jézus szívében, mert az biztos, hogy ő tudta, fontos, hiszen a következő sorokból kiderült, pontosan tudta, hogy árulás készül, ki lesz az áruló. És az áruló az árulásra kész Júdás lábát megmosta. Ilyen fények sugároznak át a Kárpiton túlról, testvéreim. Júdás lábát megmosta Jézus. És aztán Péter lábát is. Péter már ellenkezett. Őneki ez már elviselhetetlen volt. Ez volt a különbség Péter és Júdás között. De hát aztán ő is, most nem menjünk bele a részleteibe, de aztán ő is végül azt mondta, ja, ha így van, hogy tudnék semmi közünk egymáshoz, ha nem engedem, hogy te megmosd a lábam, akkor az egész testemet mosd meg. Lassan Péter is megértette, de hát aztán csak jóval később az egészet. Na, de testvéreim, egy kicsit most itt rendüljünk meg, hogy a Kárpiton túlról jött ez a fény, ez az ige, ez az isteni üzenet. Júdás lábát megmosta, Péter lábát megmosta Jézus, az Úr és a Mester. És ebben összefoglalta a lényeget. A Kárpiton túl, amint mondottam, személy van, a Kárpiton innen törvény van, rendszer van, élettelenség, tárgyiasság van, a Kárpiton túl személy van, akinek a szívében ilyen indulat van, hogy a Júdás lábát is megmossa. Mi ebből az, ami most reán tartozik nagy csütörtökön este? Mert testvéreim, szeretném, ha most ige szólalna meg közöttünk, de önmagában az, hogy ezeket a szent szavakat felolvastam, az még nem ige önmagában. Az, hogy próbálom a magam gyarló szavaival elmondani, még az sem ige. Igévé úgy lesz a dolog, hogy én mondom, amit tudok erről az igéről, és valamiféle érintést kapunk oda-hátról. Valamiféle fény belevillan a lelkünkbe egyenként. Ez az én örömöm, ha ez történik. És úgy gondolkoztam odahaza készültömbe, hogy vajon mi az, ami igazán igévé lehet ebben a történetben. Hát maga az igévé lehet, ha áhítat és hódolat tölti el a szívünket, hogy ilyen szeretet van a Kárpiton túl. Ilyen szeretet hordozza az emberiséget, a Júdásokat, a Tamásokat, a Pétereket, a hozzánk hasonló nyomorult embereket. Ez is persze, hogy ige. De aztán, hogy megfogalmazódott bennem egy felszólító mondat mindezeknek alapján, és az a szívem vágya, hogy bár csak ez a felszólító mondat lenne igévé a szívetekbe, testvéreim. Ez a felszólító mód pedig mindezek alapján, ami itt elhangzott, így hangzik, hogy testvérem, engedd végre, hogy szeressen az Isten. Engedd végre, hogy szeressen az Isten. Ez különös mondat, hogy elgondoltam magamban, hogyha ezt 5-10-szer elmondom, meg 5-10-szer hallgatod, mi támad a szívedben. Testvérem, engedd, hogy szeressen az Isten. Megjelent bennem az, hogy itt lesznek biztos néhány, akik azt mondják, hogy hát bár csak szeretne. Hát pont az a panaszom az Isten ellen, hogy nem szeret. Hát szeret az Isten, ha beteg vagyok, ha meghalt a gyerekem, ha meghalt a férjem, ha meghalt ez, ha szegény vagyok, ha rám taposnak az emberek, hát szeret az Isten, bár csak szeretne az Isten. Nagyon jól tudom, hogy ilyen visszhang támadhat, és talán sokaknak a szívében ilyen visszhang támad, és még egyszer mondom, és az ilyeneknek is mondom, testvér, engedd, hogy szeressen az Isten. Aztán rájöttem, hogy egy kis szócskával ki kell egészíteni, és akkor talán már egyetértünk ezekkel is, akik panaszolják, hogy hát nem szeret az Isten, hát bárcsak szeretne már. Kiegészítem, testvérem, ezzel a kis szócskával ennek a történetnek a hatalma alatt, testvér, engedd, hogy így szeressen az Isten. Így, ahogy Judást, ahogy Pétert, engedd, hogy így szeressen. Péter is elkezdett húzakodni Jézussal, és úgy gondoljuk el, hogy szabad azt hiszem kiszínezni a történetet. Ha azt mondja Jézus Péternek, hogy Péter, itt van a legjobb falat, nesze, oda teszem a tányéradra, mert én nagyon szeretlek téged, akkor Péter boldogan elfogadja, nem? Ha egy nagy darab húst tesz a tányérjára, ha átöleli Pétert, hogy nagyon szeretlek, ha megcsókolja Pétert, akkor elfogadja. Van a szeretetnek olyan megnyilvánulása, amit Péter is ellenkezés nélkül boldogan fogadott volna. Ezért mondom, engedd, hogy így szeressen az Isten. Te is úgy vagy, testvérem, hogyha hirtelen a betegségedből meggyógyulnál, azt mondnád, igen, Isten, köszönöm, ez aztán szeretet. Ha meggazdagodnál, ha az állásodban előbbre vinnének, és így tovább, ha a magányosságod, nyomorúsága megszűnne, valakid lenne, akkor igen, szeret az Isten. Azért hangsúlyozom, testvér, engedd, hogy így szeressen az Isten, vagyis a lábadat mossa meg. Ez a lábmosás szennyre utal, tisztátalanságra utal. engedd, hogy Isten így szeressen, úgy szeressen az életednek a szégyenét, a nyomorúságát, a szennyét munkába vegye. Engedd, hogy ne a pénz vonalán, ne a nagy darab hús vonalán szeressen, a szennyed vonalán szeressen. Engedd, hogy észrevegye, lehajoljon, a szennyes lábadat megértse, hogy igen, hát benne vagy ebben a világban, és beszennyed ez a világ, tehetetlen vagy, és szeret, és kitisztogat téged abból a szennyeződésből, amiben ebben a világban kerültél. Azt gondolom, ha ez a mondat valami visszhangot támaszt a szívedben, akkor itt ige hangzott. Engedd, hogy így szeressen az Isten. Ne úgy, ahogy a Júdás reagált rá, hogy ó, ez a szegény Jézus, és aztán ment és elárulta. Tulajdonképpen még lehetne tovább elmélkedni a Júdás vonalon, lehetne azt a megrendítő igazságot is elmondani, hogy a szeretet kárhozatba is vihet, ha rosszul viszonyulok hozzá, a szeretet után, a lábmosás után föl kell Júdás és elmegy. A szeretet fölingerli, és így tovább. Na de most ezt a vonalat hagyjuk, maradjunk csak az alapigazságnál. Engedd, hogy így szeressen az Isten. Engedd, hogy a szégyenednél kezdve, a beszennyezett életednél kezdve, a bűneidnél kezdve szeressen Isten. Engedd, hogy kiszeressen Isten a bűneidből. Engedd, hogy szeressen az Isten. Ilyen szeretet van a kárpiton túl. Üdvözítő szeretet, tisztogató szeretet, nagyjá növelő szeretet, a semmibe hulló életedet egybe ölelő szeretet, úgy, ahogy Jézus ebben a jelenetben mutatta. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.